Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével. A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A Felforgatók podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral. Az első epizódban egy olyan emberrel beszélgetek, akiből lehetett volna egy korrekt, precíz ügyvéd. Ehelyett ő lett a magyar humor legbefolyásosabb embere. Alapítója Duma Színháznak, ami új pályára állította a magyar humort. Neki köszönhetjük, hogy Kőhalmi Zoltán kipróbálta magát stand-uposként. Az eredményt azóta egy ország élvezi. Még jó, hogy az ügyvédi pályával ellentétben a Duma Színházat nem adta fel. Pedig egyszer nagyon közel állt hozzá. Most következnek a szponzoraink, aztán mindezt átbeszélem Litkai Gergellyel.
A felforgatók azok az újítók, akik nem kötnek kompromisszumokat. Mi a Volvónál hiszünk abban, hogy a környezettudatosság és az élményekkel teli autózás megfér egymás mellett. Mostantól minden modellünk a legfejlettebb plug-in hibrid hajtással is rendelhető. Ultra alacsony károsanyag kibocsátás és kiváló menetdinamika egyszerre. Maradjon lendületben és közben óvja a jövőt. Volvo plug-in hibrid modellek. Mindig feltöltve.
Tehát ma a magyar humor felforgatójával, Litkai Gergellyel beszélgetek. Melyik alkotásaidon szeretnéd, hogy mérjenek le, hogy ismerjenek meg, és mondjuk melyek lennének azok, amelyekről úgy gondolod, hogy nem biztos, hogy a nagy közönség számára közre kellett volna bocsátani, ha volt ilyen persze?
Én optimális esetben azt szeretném, hogy azokon a műveimen, vagy azokon a dolgaimon keresztül ítéljenek meg, amiken én jól szórakoztam.
Ezek melyikek voltak?
Amit én nagyon szerettem csinálni, a Fapad sorozat, vagy a Hírcsárda, mint portál, így 2010-től elkezdve, vagy a Nagy Hírcsárda könyv, amit a Golden Blogon nyertünk, hogy megjelenhettek a Hírcsárdának a bejegyzései egy könyvformátumban, vagy amiket Vinnai Andrással csináltunk színházban, színházi előadásokat, akár csak mint ennek az egésznek az összefogója, ennek a DEC projektnek az összefogója, vagy arra is nagyon büszke vagyok sokszor, ami nem saját alkotás, mégis többre tartom annál, amit én csináltam, amit más emberekből ki tudtam hozni, vagy amit talán az én inspirációm hatására, vagy nyomasztásomra el tudtak érni.
Erre mondasz egy példát, vagy kettőt?
Például most van egy új fellépőnk, de most nem akarom én önkényesen kiragadni, hogy a többiek azt mondják, hogy nem, de Elek Peti, akivel sokat küzdöttünk, nem csak én, hanem a kollégáim is, hogy érezze jól magát a színpadon, és most pár hete szerintem megtörtént az áttörés. És olyan jó látni, hogy valaki, aki nagyon jó ebben szerintem, most már élvezi is.
Ezt nem látják, ugye a hallgatók, máshogy csillog a szemed egyébként, mikor egy ilyen tehetségről, egy fiatal tehetségről beszélsz. Arra büszke vagy-e, vagy úgy gondolod, hogy az életműved része, de nem érdemes különösebb említésre, hogy azért a magyar szórakoztatóiparban háttéremberként nagyon sokáig jelen voltál. Fábri, Friderikusz, Hajós, és még lehetne sorolni. Ezekre ma hogy tekintesz? Tehát ott egy-egy poén, vagy egy-egy geg újranézése kapcsán csettintesz egyet, és azt mondod, hogy Gergő, azért ezek ügyes húzások voltak, hogy azt mondod, hogy az is egy alkotói korszak része volt, de ma már felejtsük el.
Dehogy, én még a rettenetes Super Boys filmre is azt mondom, hogy sokat tanultam belőle, meg...
Na abból például mit?
Hát, hogy ilyet nem szabad soha többet csinálni.
Én nagyon sokszor nemet mondtál arra, ugye?
Én nagyon sokszor, én nem akartam egyáltalán megírni azt a filmet, mert éreztem, hogy ehhez nincsen kedvem, nincsen tehetségem, vagy nincsen olyan hozzáállásom, ami szükségeltetne, hogy ebből bármi jó is kisüljön, de én meg, ha nagyon sokszor kérnek valamire, egy idő után nem tudok nemet mondani, elfogy az energiám.
Ez a mai napig így van?
Ez a mai napig így van, hogyha egyszer-kétszer tudok nemet mondani, de valaki nagyon kitartó, akkor előbb-utóbb rávesz arra, hogy megcsináljam.
De szerinted miért lehet?
Konfliktus kerülő vagyok egy bizonyos szint fölött szerintem, és empatikus, és néha belelátok más emberekbe olyan jó szándékot, ami lehet, hogy nincsen bennük. Magamból indulok ki.
De ebből ezen nem élnek vissza?
Nem szoktak. Nem? Egyébként az általános jó dolog, amit el tudok mondani ezzel a műfajjal kapcsolatban, vagy akár ahogy háttérember voltam, meg hogy bánom-e, hogy akikkel együtt dolgoztam, nem emlékszem olyanra, vagy nem tudom felidézni, lehet, hogy volt ilyen, de szerintem az ember szempontjából az az érdekes, amit fel tud idézni, meg így foglalkoztatja, vagy bántja, hogy ezek az emberek tényleg visszaéltek volna azzal, amit ott csináltam.
De ha már a Superboys-t említjük, a tudomásom szerint a te forgatókönyvednek az 50-60%-át elhagyták, viszont a te neved volt kiírva. Tehát te veled azonosították, mint hogy forgatókönyvírója vagy.
Igen, ez... abszolút logikus, tehát ez szerintem én is tudtam, hogy erre nevet kellett volna mondani az elején.
Ez visszaélés.
Nem mondtam, és ez az abszolút az én hibám és felelősségem, amit szintén szerintem elmondtam valahol, hogy ebbe belementem. Tehát az embernek felelősebbnek kell lennie, nem lehet mindenre csak úgy hebehúrgyom módon igen mondani.
Ha ezt nem is tekinted annak, hogy visszaéltek volna a jó indulatoddal, de ilyenkor utána te az a típus vagy, aki ezt szóvá teszed? Hogyha a gyerekek, nem erről volt szó. Azért én ezen dolgoztam, és a végtermék hát nem kielégítő.
Az az érdekes, egyébként szóvá teszem, meg elmondom, hogy ez nekem nem tetszik, de olyan ember vagyok, vagy olyan, úgy alakult az életem, hogy a múlttal csak abban az esetben foglalkozom, hogyha van közvetlen hatása a jövőre is. Tehát ha valami már megtörtént, és nem tudok vele mit kezdeni, egyszerűen nem foglalkozom vele, mert csak nem is azért, mert idegesíteni, mert nem érzem, hogy bármi közöm lenne már azokhoz a dolgokhoz, amik elmúltak. Tehát ugyanígy vagyok a lelkiismeret furdalása, és hogy olyan dolgok miatt van általában csak lelkiismeret furdalásom, amik érzem, hogy jövőbeli hibákhoz vezethetnek. Tehát amit egyszer már elkövettem, és nem tudom jóvá tenni, azzal már nem szoktam foglalkozni.
Amikor belefogtatok a Duma Színházba, vagy a Godó Klubba, te, ha akkor abból a perspektívából, neked valaki azt mondja, hogy ebből ekkora siker lesz 10-15 év távlatából. Azt te kineveted, legyintesz egyet, megalapozottnak gondolod, mekkora perspektíva nyílt akkor 2004-ben mind ebből?
Az ilyen vállalkozásoknál szerintem az a hiba, hogy amikor az ember elkezdi csinálni, akkor nem gondol arra, hogy mi lesz, hogyha ez tényleg tömegesen jönnek a megrendelések, mi lesz akkor, ha tömegesen kell szerződést kötni, mi lesz akkor, hogyha tömeges üzleti tranzakciókhoz kell valamiféle keretet biztosítani, és én mivel amiket csináltam ügyvédként mindenről szóltak, én a kezdetektől fogva így kezdtem ezt alakítgatni. Már a kezdetektől fogva nagyon sok jegyet tudtunk előre értékesíteni, tehát hónapokra előre nem lehetett jegyet kapni.
Azért ez nem mindig volt így, tudomásom szerint az első előadás sok 13 ember előtt zajlottak.
Igen, de amikortól már...
De ez meddig tartott? Ez a, amikor
nagyon rövid idő, talán ez egy fél év, vagy még annyi sem volt.
Azért az sok tud lenni, amikor az ember belevág egy vállalkozásba, nem?
Hát azért ez nem volt egy olyan nagyon sok fix költséggel járó vállalkozás, mert Sáfár Zoltán, aki összehozta a Godót, mint kávéházat, ugye a szüleié volt a hely, tehát nem kellett megvenni, gondolom kedvezményes bérleti díja volt. Nekünk a fellépőknek akkor kellett fizetni, hogyha volt is valamennyi bevételünk, tehát az elején azért nagyon ilyen baráti körülmények között zajlott.
Ingyen is csináltátok, gondolom.
Egy csomó ideig ez ingyen volt, és utána kezdtünk kell. Jóval hamarabb kezdtünk egyébként fizetni, mint az amerikai piacon, amikor ezek a klasszikus nagy helyek indultak. Ők ezt megtették a saját fellépőikkel. Én mindig harcos szakszervezet is voltam már a gegmenként is, mert mondták, hogy én miért kérek ennyi pénzt, meg a többieknek miért kérek ennyi pénzt, mert mondtam, hogy ami reklámidőt mi itt előállítunk, és nézettséget, ahhoz ez azért valahogy arányban kéne, hogy legyen. És ugyanezt vallottam a fellépőkkel kapcsolatban is, hogyha ők valamit letesznek az asztalra, akkor ezért cserébe azért a saját erőforrásainkhoz képest mi is tudjunk valamit adni. Most már tényleg társulatként működünk, mert amikor elkezdtük, akkor tényleg egy ernyőszervezet volt a Dumaszín, az, hogy boldog-boldogtalan, aki stand-upolni akart, az csak ide tudott jönni. Olyan voltunk, mint a körzeti orvosi rendül, amíg még nem volt magánorvosi hálózat. De most már, hogy van egy csomó stand-up társulat, vannak klubok, ahova el tud menni az ember próbálkozni, van N plusz egy tehetségkutató, open mic, ez az, így mi is elkezdtünk inkább a társulati szemléletben gondolkodni, hogy mi legyünk a Humor Madách Színház, a Katona József Színház, a Víg Színház, akinek mi a kedvenc Centrál Színháza, hogy egyfajta irányt mutassunk, meg megpróbáljuk ezt a valamiféle spektrumot, vagy fénykévét szűkíteni egy kicsit.
Beng Dénes egy visszaemlékezésben azt mondja, hogy amikor megpróbálkozott, szerinte bűnrossz volt először, ugyanakkor te oda mentél hozzá, és azt mondtad neki, hogy lesz még majd egy ilyen forduló. És ő azt mondja, szerintem hála telten a hangjába, hogy sokkal inkább a kitartást és a humor iránti alázatát vettette észre, semmint az ő brilliáns tehetségét abban az állapotban. Szóval azért te nagyon árnyaltan láthattad ezt akkor, hogy vizsgálgattad ezeket a jelentkezőket, nem?
Igen, nagyon egyszerű oka van ennek. Magyarország kis ország, kis piac, és ez az egész kelet-közép-európai stand-upra igaz, a nagyon sok országra igaz, aminek a lakosság száma hasonló, vagy a stand-up ismertsége hasonló, mint nálunk, hogy míg Amerikában egy óriási talent poolból tudsz válogatni, több ezer emberből, csak ráböksz valakire, hogy na jó, te jöhetsz, miután lehaknizta az országot, ezerszer fellépett, megbukott, mindent végigcsinált, nálunk erre nincs lehetőség. Tehát kénytelenek vagyunk a legkisebb jelre is figyelni, hogy hát, ha ebből ki tud alakulni valami, valahogy megpróbálni lehetőséget adni. Akinek van 4-5 olyan mondata, vagy 2 blokkot valahogy úgy tud összefűzni, ami jó, és ami szerintem Kőhalmi Zolinak egy nagyon jó definíciója, hogy direkt nem mond rossz poénokat valaki, tehát úgy, hogy büszke is rá, hanem ha elmondja, akkor utána lehet látni rajta, hogy ez nála is félre siklott. Hogyha ez a 3 együtt van, akkor nagyon nagy a potenciál, vagy nagyon nagy a lehetőség arra, hogy stand-uposként befusson. De még Amerikában ezt a lehetőséget nagyon sok szerencsével és kitartással lehet elérni. Itt mi ott állunk mindenki mögött, fogjuk a kezét és lögdössük. Tehát lehet, hogy Zoliból Amerikában soha nem lett volna stand-upos vagy aranyosiból.
Az hogy néz ki, hogy lögdössük? Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy érzékeny ember ilyenkor felhív téged, és azt mondja, hogy hagyom az egészet a fenébe, nem megy ez nekem, ne csináld már, Zoli, meg tudod csinálni.
Tehát nem volt azért Zolinál sem. Segíteni kellett abban, hogy elhiggye, hogy amit csinál a színpadon, az jó, és még több olyat csináljon, ami ő maga.
Megkérdeztünk egy embert, Hatházi Lászlót a kezdeti évekről, ő egészen eleven emlékeket őriz arról, hogy hogy nézett ki annak idején mindez. Hallgassuk meg őt.
Volt olyan is, akit a színpadról is lehozott, hogy életben maradjon az illető. Valami fellépés volt, és én motoros klubba, és a fellépő az nem túlságosan hozta az elvárt szintet, és derőltette, és akkor Gergő felment és leváltotta élőben, ott a helyszínen. Ilyen volt. Régen is már ez a fellépő köztünk, nem Duma színházas, de ilyen volt.
Ezekre az időszakokra te ilyen kedves nosztalgiával tekintesz vissza, vagy azért elgondolkodsz azon is, hogy meg kellett ezért küzdeni? Tehát ez az erősebb, a dominánsabb érzés.
Az elején ezek a küzdelmek, ezek szórakoztatóbbak voltak inkább. Nem volt ekkora felelősség, nem volt ilyen összetettség a problémáknak, hogy most valakit le kellett hozni a színpadról, az ez volt, tehát azt látta, hogy mindjárt megverik.
Megverték volna?
Szerintem igen, szóval az...
azért súlyos.
Igen, igen, mert ha nem vagy jó, legalább ne kekeckedj a közönséggel, szóval, vagy ne úgy kekeckedj, hogy örökre elveszítsd a szimpátiájukat.
Ehhez képest mi az, ami mondjuk nehezedre esett, vagy nehezen is megy mind a mai napig?
Az szerintem a legnehezebb, hogy a fellépők mindenkivel nagyon szoros emberi viszonyban van az ember, és ha van egy összezördülés, azt nem csak főnök, munkavállaló vagy főnök, művész szinten éri meg, hanem emberileg is.
Tudsz mondani egy példát, nem kell persze nevet mondani, ha nem akarsz, de hogy ez hogy néz ki?
Hát amit már nagyon-nagyon sokszor a te műsorodban is ki lett tárgyalva minden fellépő által, mit tudom, ez a Bödőcs feszkó, amik nem tudom, már az is lassan 10 éve volt.
Amikor Bödőcs ott hagyta a Duma színházat,
igen, arra gondolsz? Igen. Tehát, hogy az is nem feltétlenül üzleti szinten volt, akkor még ez problémás, mert akkor még nagyon kicsik voltunk, még akkor is a Tibi már akkor is népszerű volt, és egy fontos fellépő, de az sokkal ez volt emberileg például, és azóta...
Megviselt?
Persze, hát ez mindenkit, nem tudom, hogy őt megviselte, de engem biztos, hogy megviselt, meg még egy egyszerű vita is, vagy egyszerű, amikor nemet kell mondanom most is egy fellépőnek, mert én ugyanúgy fellépő vagyok, mint ők, és pontosan érzem, hogy ők mit éreznek egy ilyen szituációban. Ráadásul nagyon sokáig ügyvédkedtem, ahol azért az egy ügyvéd abból ér, hogy a másik fél fejével is tud gondolkodni, és ezért én hiába kell, hogy képviseljek valamit, pontosan tudom, hogy a másiknál ez meddig lehet elmenni, és néha, ha rosszul mérem föl, akkor az nem könnyen megy át rajta.
Akkor abból az optikából te ezt ilyen emberi csalódásként élted meg?
Nyilván, persze, de azóta arra jutottam egyébként, és ez szerintem egy fontos megközelítés, hogy nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy valamiért nekik hálásnak kell lenni. Tehát akik így tehetségeket fedeznek föl, vagy nem tudom, talent show-ba dolgoznak, vagy embereknek biztosítanak lehetőséget képességeik alapján, úgy érzik, hogy ezért nekik jár a hála. Holott szerintem a mai fejemmel sokkal inkább azt tudom mondani, hogy a hála egy nagyon rossz dolog, mert amikor a hálára bazírozik az ember, akkor egy nem egyenlő üzleti szituáció van. Tehát, hogy én többet kérek, mint amit neki kéne adnia, vagy kevesebbet adok, mint amit nekem kéne adnom, és ezt próbálom valamiféle hála, vagy más eléggé obskurus dologgal kiegyenlíteni.
Ha jól olvasok a sorok között, te azt hálátlanságnak vélted. Akkor.
Igen, akkor ezt hálátlanságnak véltem, és manapság már egészen másként látom. Tehát ezek üzleti kérdések, ahol én sem az a feladatom, hogy a hálámat, vagy irántam érzett hálát kihasználva különböző üzleti pozíciókat érjek el, hanem az a feladatom, hogy optimalizáljak, tehát mondhatni egy parétó optimális rendszert érjek el, ahol mindenkinek annyira jó, hogy már nem lehet ezen a rendszeren javítani.
Ma látod ezt már szerintem ilyen nagyvonalúan. Hallgassuk meg a feleségedet, Maricát, aki erről az időszakról is beszélt.
Az, hogy kivált a Bödőcs, ez a Gergőt annyira megviselte, hogy abba akarta hagyni, de ugye milyen jó, hogy nem tette. Hát szerintem egy egész este és egy éjszaka volt, hogy rábeszéltem, tehát győzködtem, hogy ez egy jó dolog, nagyon sok energiánk van benne, és hogy ne tegyem.
Tényleg abba hagytad volna akkor?
Igen, mert akkor ez még nem volt egy akkora üzleti vállalkozás, egy akkora üzleti érték, hát igazán nekem inkább rossz volt, mert amit a cégeseken kerestem, azt benhagytam a cégben, még az összes többi fellépő kivette. És azt éreztem, hogy én nekem nem ér meg ennyi emberi csalódást hogy egy üzleti vállalkozást csináljak. És
mivel győzött meg Marica akkor éjjel?
Hát, hogy csomó ember ebben bízik, ez a jövője, ez enélkül nem tudnám megcsinálni, mit. Lehet, hogy tényleg így lett volna, ezt nehéz megmondani így utólag, de akkor meggyőzött ezzel, hogy jó, de hát a többieket nem hagyhatom cserben.
Egyébként ennek az emberi dimenziója érdekelne engem nagyon. Ha valaki egy barátjáról azt gondolja, hogy hálátlan volt egy bizonyos szituációban, csalódással jár, ennek a kiegyenlítése vagy a megoldás az, hogy nézett ki kettőtök között, mert látszólag most már szent a béka közted és Bödőcs Tibor között.
Úgy ért véget egyébként, hogy én kértem bocsánatot, hogy ebben így viselkedtem egy üzleti helyzetben.
Volt szilencium, amikor nem beszéltetek egymással?
Volt, persze.
Ez hány évig tartott?
Nem volt olyan hosszú egyébként. De azt éreztem, hogy én nem akarok senkivel se rosszban lenni, és nincs az a pénzösszeg, ami miatt ez hosszú távon megérni.
Ő szerinted kezdeményezte volna ezt a békülést?
Nem tudom, de nem is lényeges ez, mert én kezdeményeztem ezt a dolgot. Meg ilyen, mint múltbeli esemény, amit már korábban kifejtettem, ilyenekkel nem szoktam igazán filozofálni.
Gyorsan helyreállt a béke?
Szerintem igen. Nem tudom, hogy ez milyen gyors, vagy olyan lett-e egyáltalán, mint előtte volt, de mindenféleképpen belőlem kikerült az a tüske, hogy én valakivel nem úgy bántam, ahogy mondjuk a Biblia írja, vagy a pozitív pszichológia javasolna, ahogy magunkkal is bánjunk, és ezért ez azért jó volt a bocsánatkérés, ezt mindenkinek javaslom, mint terápiás módszert.
Mondtál neki olyat, vagy tettél olyat abban az időben, amikor az lobot vetett benned az indulat vagy a harag, amiért neked bocsánatot kellett kérni? Tehát jól értem?
Hát leveleztünk, levelezgettünk, tehát ezt is megtanultam már, hogy próbálok most inkább ilyen helyzetekben telefonon beszélni valakivel.
Ne legyen nyoma!
Nem az, hogy ne legyen nyoma, hanem a írásban az ember eltávolodik attól, ami verbális kommunikációban még látod a tekintetét, meg még azért tudsz mosolyogni, amikor már te is érzed, hogy hát ez már bizonyos határon túl van. Levélben meg minden olyan szögletes, minden olyan eléggé egyértelmű, vagy sokkal durvább esetleg, mint amit élőben elmernél mondani valakinek. Tenni szerintem nem tettem semmi olyat, szóval nem volt az, hogy árcsak, vagy ilyesmi, én csak szeretek durván fogalmazni.
Szeretsz durván fogalmazni?
Hát ilyen levelekben akkor összehet ez az ügyvédi genyóság, ez azért benne van az emberben. Ezért
oda
is...
csapsz, tehát oda
persze,
csapsz?
Persze, akkor aztán minden. Tehát
te azért... tudod is menet közben, hogy ez most fájni fog a másiknak?
Hát azért írom.
Ja, azért írod?
Persze, tehát ez, amikor az ember ilyet csinál, akkor ezt tudatosan csinálja, nem véletlenül, hogy ez fájni fog a másiknak, hanem akkor rálépek a bütykére, mert tudom, hogy a bütyke fáj.
És ilyenkor te mondjuk hány nappal később látod be, hogy egy-egy sor mondjuk eltúlzott volt?
Hát már amikor elküldtem.
Ma akkor?
Persze, tehát ezért nekem most már van egy ilyen 8 órás ablak, amikor ilyen információkat kapok, de még mindig vannak olyanok, amikor hülye vagyok, és nem tartom be ezt a 8 órás ablakot, és akkor indulatból válaszolok.
Jó, hogy 8 órának el kéne tennie a
levélírási. Hogy vagy levélírás, vagy hogy megfogalmazódjék be, nem az a reális felvetés, hogy nem is kell egyáltalán levelet írni, hanem ez a probléma meg fogja oldani magát, vagy egy egyszerű telefonnal túl tudunk ezen lépni.
Ilyen esetben gondolom az illető, ha kivárod ezt a 8 órát, soha nem is tudja meg, hogy volt egy ilyen 8 órás periódus.
Igen, igen. Viszont amikor még mindig van olyan nagyon ritkán most már, hogy nem várom ki magamnál a 8 órás periódust, azon meg még jobban meglepődnek. Oda az a derültékből villámcsapás jellegű, mert én szeretek azért néha, nem is szeretek, de néha azért túlreagálok dolgokat abszolút.
Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szükségük van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspirációs blog támogatója a Volvo Autó Hungária.
Egy olyan ember, aki az ötleteiből él, az nem fél attól, hogy az egyszer elfogy. Tehát te honnan inspirálódsz? Honnan van meg az a biztos tudat vagy ihlet, hogy azért ez mindig jöjjön?
Ötleteket, ahhoz nem kell inspiráció. Azok jönnek, az rutin. Hát az ember annyit írt már, hogy ez olyan, mint amikor kézilabdázol, hogy pattingatod a labdát, meg fel tudsz ugrani, meg vagy tudsz védekezni. De én a témákat keresem folyamatosan, hogy mi az, ami engem is érdekel, és esetleg jót tesz, ha erről beszélek a közönségnek. És ehhez hangos könyveket hallgatok, van az Audible, ugye az Amazonnak ez a hangos könyv sorozata, és akkor ott szoktam mindig letölteni valami érdekeset, vagy most lehet adni, például Bart Istvántól kaptam egy nagyon jó klímaváltozásnak a tagadásáról, meg a klímaváltozásban való nem hitről szóló könyvet, azt hallgattam. Szoktam azért olvasni is nagyon sokat, hát 90%-ban angolul, amik ilyen kúrens dolgok vannak, illetve dokumentumfilmeket nézek, ismeretterjesztő filmeket, nagyon sokat. Úgyhogy ez a bármiről, most éppen van egy nagyon jó Netflixes, a Prohibition, ami a PBS-re készült, először az amerikai alkoholtilalomról szól.
De ez a magánemberi érdeklődésedet elégíti ki, vagy a gondolkodó énedet sem, mint a humorista énedet, ugye jól gondolom?
A humorista énemhez ott is, hát most már minden elérhető az HBO-n is, Netflixen is, annyira jó, hogy itt vannak ezek rögtön, amit Amerikában játszanak, vagy Amerikában fölvettek, azt már amint fölkerül, már lehet nézni. Meg én minden évben próbálok eljutni azért Amerikába, és nézni sok stand-upot különböző városokban, különböző klubokban, hogy ott mi a trend, és nagyon szeretek külföldön színházba járni, hogyha megtehetem.
Nagyon más, mint ami itt van?
Nem tudom, mi a más, mert itt is két színház között is óriási különbségek vannak Budapesten. Valószínűleg Budapest két színháza között lehet, hogy nagyobb a különbség, mint egy budapesti ilyen mainstream szórakoztató színház és egy londoni mainstream szórakoztató színház között. De nagyon érdekes gondolatok vannak, és nagyon jól jellemzi, hogy éppen egy társadalmat mi foglalkoztat, és hogyan nyúl ezekhez a kérdésekhez. És Ausztria például egészen üdítő ebből a szempontból. Elég sokszor voltam Grazban, színházban például, és nagyon jó színészek, nagyon jó darabok, nagyon jó megközelítés. Az ember egészen felüdülve tér haza egy ilyen kiruccanás után, vagy Chicagóban voltam most nyáron színházban, és csodálatos.
A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
Litkai Gergely élete azt bizonyítja, hogy tisztességesen, becsületesen vállalkozva is fel lehet építeni valamit. Hasonló szellemiségben folytatódik a műsor. Jövő héten az a Kendehoffer Krisztina lesz a vendég, aki már fiatalon is azt vallotta, ő úgy akar nagy dolgokat véghez vinni, hogy közben senkihez sem dörgölőzik. Kövesd a Felforgatók történeteit, és iratkozz fel a műsorra az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy bármelyikben, amiben most épp hallgatsz minket. Kövess minket a Felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Ha szeretnél világszínvonalú podcasteket hallgatni, regisztrálj a Beaton Studio hírlevelére. A mai adás szerkesztője Ferkai Marcell, a vágó Dósa Márton, a zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a produkciós vezető Pentelényi Kovács Tímea, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihár volt. Én Kadarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók ti is!
A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.